Gyülekezet, hallgassátok meg Istenünknek azokat a gyönyörű és szent igéit, amelyekkel ebben az órában mindnyájunk szívét keresi. Ezek az igék Ézsaiás próféta könyvének az 54. fejezetében vannak megírva, az első 10 versben. Ézsaiás próféta könyvének 54. fejezetéből, az első 10 versből Urunk csodálatos ígérete fog hangzani, amelyet a fogságból kiszabadított Izraelnek ígért és mondott, de értelemszerűen mi is érthetünk, tanulhatunk belőle. Leülve és nyitott szívvel hallgassuk meg, tehát Ézsaiás könyve 54. részének az első 10 versét. Újjong, meddő, aki nem szültél, vígan újjong. Örvendj, aki nem vajúttál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Tágas helyet keres a sátradnak, feszítsd ki sátorlapjaidat, ahogy csak lehet. Húzd meg jól a köteleidet, erősen verd le szövekeidet, mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz. Utódaid elfoglalják a népek birtokát, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat. Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek seregek ura a neve. És aki megváltott, az Izrael szentje, akit az egész föld istenének hívnak. Mint elhagyott és fájú lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr. És mint ifjú menyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened. Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, őt hívjuk ehhez segítségül. Mindenható Istenünk, örökkévaló atyánk, valóban boldog hálaadással gondolunk a te nevedre, amikor arra gondolhatunk, hogy most éppen szűnni tűnik ennek a télnek a szorítása. Milyen gyönyörűen megmutatkozik ebben az, hogy te valóban kegyelmes és mindenható Úr vagy, hogy jönnek próbák az életünkbe, de mindegyikből valamiféle kimenekedést készítesz. És te vagy az, aki ezt elkészíted, hiszen nem mi olvasztjuk a havat, hiszen nem mi adtunk jobb időt ennek a világnak, hanem te vagy ennek a forrása. Jó atyán, köszönjük neked, hogy a természet ilyen módon, ha töredékesen is, de mégis figyelmeztethet bennünket arra, hogy te valóban hatalmas, mindenható Úr vagy, aki ráadásul az emberek érdekében cselekszel. Könyörögve kérünk, segíts megérteni ennek mélyebb üzenetét is, hogy nehogy csak úgy gondoljunk rád, mint aki kenyeret adsz az asztalunkra, és a betegségünkben fordulhatunk hozzád. Ezek is nagy dolgok, de te ezeknél még sokkal többet is ígérsz és adni akarsz nekünk. Könyörögve kérünk tedd, hogy legyen az elménk, a szívünk, az egész életünk kinyitva mindarra, amit te akarsz adni. Mert ha azt ismerjük és elfogadjuk, ha te rád tekintünk az életünkben, akkor minden azonnal egészen új színbe öltözik. Akkor valóban a baj ellen már nem csak zúgolódni tudunk, hanem higgadtan, megimádkozva kérhetjük a te segítségedet, és te segítesz is. Akkor, ha valami nehézségben vagyunk, akkor valóban van kibe kapaszkodni, hogy ne egyedül kelljen cipelnünk azt a nehézséget. Így adunk hálát azért, hogy az elmúlt héten is mellettünk voltál. Nagyon sokszor igazán megmutatkozott, hogy te nélküled még levegőt venni sem tudunk. Így adunk hálát azokért, akik betegséget hordoztak, de most újra itt lehetnek közöttünk. Így adunk hálát azokért, akiket baj ért, de mégis tudnak rád reménnyel tekinteni. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy sohasem tudjuk eléggé értékén ítélni azt, amit te adsz nekünk. kérünk, mégis add továbbra is a te igédet, a te szeretetedet. Nyitogasd a szemünket, és add, hogy egyre inkább értsük, lássuk, egyre inkább építsünk mindarra, ami tőled jön. Ámen. Énekelt imádságunk a 465. ének második verse, amely alatt a gyerekek gyerekistentiszteletre mennek a gyülekezeti terembe. Mi felnőttek pedig a 465. dicséretnek a második versével imádkozunk. Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok. Amellyel az imént hallottakon túl, Urunk, ebben az ünnepi órában a szívünket keresi, a mai napra rendelt új szövetségi szakaszban található megírva, mégpedig a második Timóteusi levélnek a második fejezetében, a 11., 12. és 13. versben. Tehát a 2. Timóteus második részének 11 és azt követő két verséből így szól hozzánk Urunk szava. Igaz beszéd ez! Ha vele, mármint Krisztussal együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Foglaljunk helyet. Amilyen a mosdó, olyan a törölköző vagy, lassan járj, tovább élsz. Rövid, de elmés, mindenki által felismerhetően igaz mondások. Évszázados tapasztalat ihlette őket, mindössze néhány szóból állnak, mégis naphosszat lehetne róluk beszélni, hogy mit is jelentenek, mi mindenre érvényesek. Olyanok ezek, mint mondjuk a bevásárló cédulánk, csak annyit írunk fel rá, hogy kenyér, mégis tudjuk, hogy a kenyeret venni kell, tudjuk, hogy mennyit kell belőle venni, meg hogy miért szeretnénk. Mindössze abból, hogy fölírtuk, hogy kenyér. A fentieknél persze sokkal komolyabb tartalmakat is összefoglalva le lehet rövidíteni a megjegyezhetőség, a rövidség kedvéért. Ilyenek például a himnuszok, vagy mondjuk a mi szózatunk. Verses formában könnyen meg lehet tanulni, meg is kellett tanulni mindannyiunknak az iskolában, remélhetőleg még emlékszünk is rá, hogy mit kell jelentenie a magyar ember számára a hazának. Ugye úgy van ez a szózatban, hogy bölcső és sír, tehát az egész élet. Vagy nagyon jó példa, ami úgynevezett református himnuszunk, amit ugye el is énekeltünk az istentisztelet elején, a 90. Zsoltárnak a szövege. Hát ezt azért minden református szokta tudni. Te benned bíztunk elejétől fogva. Azaz Isten, ami oltalmunk, és ő benne bízunk. És aztán megjegyzi a zsoltáríró, hogy Isten minden teremtménynél előbb volt, és éppen így tovább is fog élni, mint az összes teremtmény együttvéve. Mi jut erről eszedbe? Az, amit énekelsz, hogy Istenben kell bízni, mert ő tényleg fölött áll a teremtett világ minden gondjának, minden bajának. Ő az, aki mindig tehet, aki mindig segíthet rajtad. Egyedül. Azért gondoltam ezzel kezdeni, hogy egy kis kedvet csináljak akár ahhoz, hogy ezt a másodjára felolvasott igét, ami egyébként tényleg egy ilyen himnuszféle maga is, azt a kedves gyülekezet tagjai, amikor majd hazamennek, akkor legalább írják ki egy kis cetlire, a íróasztalra, vagy éppen a pénztárcába, vagy aki nagyon elszánt, az akár meg is tanulhatja három mondat összesen az egész, tehát nem óriási hosszúságú. Hát Timóteus segítségére is hasonló indokból sietett valami ilyesmivel Pál apostol, ami még olyan ritmusos is, könnyen jól meg lehet jegyezni, és benne van a hitnek a lényege. Pál apostol az ő életének minden pillanatát oda szentelte arra, hogy az evangéliumot hirdesse. A damaszkuszi úti Krisztus jelenés óta nem tudott szabadulni ettől a kedves hangtól, tiszta szemtől, amiről szintén énekeltünk ma már. A mindennapos harcok a hitért önmagával és az ellenségekkel megedzették őt. Ki tudja vajon hányszor adhatott erőt neki, amikor végig gondolta az Úr Jézus szenvedésekkel teli életének az útját. Talán egy ilyen alkalommal születhetett ez a himnusz is a szívében. Pár szóban összefoglalja a keresztény hit alapjait. Meg lehet tanulni, ahogy már mondtam, de Timóteusnak is ott lehetett ez, az asztalán, ha volt egyáltalán, hogy tudjon belekapaszkodni, hogyha egyedül érzi magát, ha a sátán erejét pillanatnyilag nagyobbnak érzi a sajátjánál, vagy akár az evangéliuménál, akkor ebbe 10 körömmel belekapaszkodhat. Igaz beszédez, Timóteus, gondold végig és hidd el, meríts ebből erőt. Merítsünk hát most mi is, nézzük meg közelebbről, hogy miről is szól ez a himnusz. Így kezdődött, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni, és ez a vele, ez nyilván az Úr Jézusra utal, ezt mondtam is. Egyébként itt a kerességről van szó, hiszen Pál is él, amikor írja meg, hát a hallgatók is élnek, mi is élünk, hála a Jóatyának, mindannyian, akik itt most együtt vagyunk. Tehát itt valamiféle jelképes halálról van szó, a keresztségre, a megtérésre utal. A keresztség maga nyilván a hitnek a jele, de hát akkor éri el az igazi értelmét, hogyha a Krisztushoz való megtérésnek is a jelévé válik, ha nem csak egy a múltban megtörtént esemény, hanem egy olyan esemény, ami valóban el is végezte a mi életünkben a maga hatását. Pál egyébként előszeretettel nevezi meghalásnak a keresztséget, illetve az Istenhez való megtérést, az új életnek a kezdetét. És hát tényleg óriási vízválasztó is tud lenni a megtérés egy ember életében. Hatalmas a különbség, hívő és hitetlen ember gondolkodása, viselkedése között. A hitetlen emberek teljesen másképp gondolkodnak, különösképpen az egyház titkát, vagy éppen a kijelentésnek az erejét illetően, amit hát szegények nem ismernek és nem értenek. Nagyon sokukban nincs meg a jobbulás szándéka sem, nem figyelik magukat és nem gondolkodnak azon, hogy esetleg valamit ők is elrontottak, hogy esetleg változniuk kellene. Aztán nagyon sokszor látjuk, hogy a hitetlen embereket hiába való célok éltetik, hajtják. A mennyei kincseket illetően teljes érdektelenségben vannak, mintha örök élet egyáltalán nem is lenne, csak ez a mostani, így hát most kell mindent megszerezni magamnak. Vagy például a fiataloktól lehet olykor hallani, hogy az életük célja az, hogy híresek legyenek. Ezért élnek. Nem hiányzik nekik az Úr Jézus szeretete. Mindezeket persze nem azért soroltam, hogy jól kitárgyaljuk a távol lévő hit nélkül élő embereket, hanem hogy kiki gondoljon saját magába is, hogy tényleg különbözünk-e egyáltalán mi hitben járó emberek a hit nélkül élőktől, mert ha nem, akkor nagyon nagy a baj. Tehát amiket itt az imént soroltam, azok bűnös dolgok, és nagy a baj, hogyha ránk hívő keresztjénekre is valamelyik jellemző. Nos, ha valóban a hitben járunk, akkor viszont gyakori élményünk lehet, mintha tényleg meghaltunk volna ezeknek a földi dolgoknak. Nekünk ezek lényegtelenek, vagy legalábbis nem ezeken törjük a fejünket egész nap, hogy hogy kéne még 100 forintra szert tenni, hogy kéne íresnek lenni, hogy kéne Móresre tanítani ezt, azt vagy amazt. Mi inkább közel érezzük magunkhoz az Úr Jézust, mint hogy ezeket a csak-e világon érvényes dolgokat követnénk. Inkább tartozunk az Úrhoz, mint ehhez a földi élethez. Nekünk új és más szempontjaink vannak, ha valóban hitben járunk. Na hát erről mondja az apostol, ha Jézussal együtt meghaltunk, vele fogunk élni is. Nem kevesebbről van itt szó. De hát nyilván éppen ezért ez az egyik pont, amin a sátán nagyon is támadni igyekszik a hívő embereket. Egyszer régen láttam egy filmet, ami arról szólt, hogy Jeruzsálemben egy sziklasírban a régészek ráakadtak egy 2000 éves kereszten meghalt zsidó férfinek az érintetlen csontvázára, amihez 2000 éve senki nem nyúlt hozzá, ráadásul ezek egy sírboltnak a hátsó részébe voltak befalazva. Természetesen mindenki azt hitte, hogy Jézus eltűnt neki, holtteste az, és hogy végre leleplezték a 2000 esztendős hazugságot. Valakik gyorsan befalaszták Arimátiai József sírjába a halott Jézus testét, hát ezért nem találták meg a húsvét reggelén benéző asszonyok a halottat sehol, meg a többiek sem. Hát nyilván a dolog lényege, hogy akkor nem volt feltámadás sem. A sátán ma is minden eszközzel igyekszik lerombolni bennünk a feltámadás hitét, ami a kereszténységünknek a sarokköve. És akkor itt nem is csak a megtérésben való új életről van szó, hanem kifejezetten a halálból való feltámadásról. Akkor is igaz ez, hogy támadja a sátán ezt a dolgot, hogyha a film annak idején úgy végződött, hogy kiderült, hogy tévedés van a dologban, ugyanis a test nem az Úr Jézusé. De azért egy ilyen film, egy ilyen gondolat akár még a hívő embereket is megzavarhatja, ha nem elég erősek a hitükben, ha nincsenek válaszaitok például a feltámadás kapcsán felmerülő kérdésekre. És nyilván ezeket a válaszokat nem a hétköznapi életből kell venni, hogy onnan még nem jött vissza senki. A keresztény ember a Bibliából veszi az ő tudását, ismeretét meghaladó dolgokra különösképpen is a választ. A hitből. Íme, aki nem hiszi a halálból való feltámadását az Úr Jézusnak, az nincs vele új életben. Értelemszerűen nem is lehet keresztjén. Mégis mitől lenne az, ha csak azt hiszi, hogy az Úr Jézus élt úgy, mint mi, aztán meghalt, kivitték a temetőbe békeporaira. A feltámadásba vetett hit, a halál fölötti győzelem valóságába vetett hit elengedhetetlen jellemzője a keresztény hívő embernek. Hát éppen ezért nem lehet és nem is szabad tudományos eredményektől függővé tenni a hitünket. Jézus feltámadása ugyanis isteni kijelentés, míg mondjuk a régészet az egy emberi tudomány. Világos, hogy ami isteni, az mindig tökéletesebb és jobb, mint az, amit mi emberek kitalálunk. Igaz ez a beszéd, másnak pedig ne higgy. Ha Jézussal együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. A himnuszunk úgy folytatódik, ha vele együtt tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Arról, hogy mit jelent tűrni, úgy gondolom a legtöbben azért hosszan mesélhetnénk. A keresztény embernek, mint aki előre lát és felelősen gondolkodik, sok tragédiát végig kell néznie tehetetlenül. Hiába beszélünk, hiába mondjuk, hogy nem lesz jó vége, nem hallgatnak ránk. És a itt nélkül élők még bántanak is olykor, türelmetlenkednek velünk és gyalászkodnak. Nekünk azonban tűrni kell. Mi nem lehetünk szeretetlenek. Nem harcolhatunk ugyanazokkal az eszközökkel, fegyverekkel, amelyek a sátánnak és az ő befolyása alatt álló hit nélkül élő embereknek a fegyverei. Szóval a bosszúállással, csapdaállítással, a mindenféle manipulatív gondolatokkal. Nekünk csak egy fegyverünk van, az, amivel Jézus a mi életünket is győzelemre viszi. Az egyetlen fegyver, ami soha nem mond csődöt, bár alkalmazni mindig nehéz. Ez a fegyver a megbocsátó hű szeretet. Van egy evangélikus ének, Jézus a jó pásztor, vele megyünk. Ennek az egyik verszakában van ez, hogy Jézus a jó pásztor fegyvere egy, a megbocsátó és hű szeretet. Csodálatosan gyönyörű biblikus gondolat. Szóval a szerető, mindent eltűrő viselkedés teszi tehetetlenné a sátánt. Ez fegyverzi le a támadót. Azzal nyilván nem lehet összeverekedni, aki nem üt vissza. Így viszont el kell tűrnünk, ha megvernek. De ha Krisztussal tűrünk, ha az Úr Jézus tényleg tökéletesen ártatlan szenvedéséből merítünk erőt a mi szenvedéseink, a mások bántása elviseléséhez, akkor Pál igéje szerint ennek olyan jó vége lesz, hogy Krisztussal együtt fogunk uralkodni is. Na de hát hol és hogyan? Nyilván ott és akkor, ahol és amikor az Isten fiának az uralma már teljesen tökéletes lesz, ahol ez a megbocsátó és hű szeretet lesz a minden mindenekben, Jézus országában, hiszen ő ezt ígéri az ő követőinek. Az ő uralkodása azt jelenti, hogy ott már nem lesz ereje, nem lesz hatalma az ellenségnek, meg fog egészen semmisülni. Jézusnak a szeretete lesz uralkodóvá mindenhol az ő országában, ami már itt a világban lehet az ő gyermekeinek, a mennyei polgárjog tulajdonosainak, szintén a gondolkodása, a mentalitása. Megbocsátó és hű szeretet. Ezzel függ össze a himnusz következő mondata is, mármint azzal, hogy ott az örök életben lesz teljes a Krisztus uralma. Ezt mondja a himnusz, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Nos, ezt már magától az Úr Jézustól is hallhattuk, hiszen például a Máté 10.33 is idézi, aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Kérdezhetjük joggal, miféle kegyetlen beszéd ez megbocsátó és hű szeretet után? Ráadásul nem ellentéte ez a következőnek? Hogyha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Akkor most hűséges az Isten, vagy nem? Megbocsát, vagy nem? Bibliát olvasó, imádkozó emberek számára a kérdés kérdés lehet, de a válasz kézenfekvő. Hiszen óriási a különbség hűtlenség és megtagadás között. Hadd hangozzék ehhez egy újabb hasonlat. A Biblia nagyon gyakran hasonlítja Istennek és a híveknek a kapcsolatát a házassághoz. Ennek egy csodaszép példáját olvastam elsőként Ézsaiás könyvéből. Ne félj, mert nem vallasz szégyent, mert aki alkotott, az a férjed, akinek seregek ura a neve, és aki megváltott, az Izrael szentje, akit az egész föld istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr. Magadra hagytalak néhány pillanatra, de nagy irgalommal ismét összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked. Izrael népe a bibliai időkben sokfelé kacsingatott, ahelyett, hogy az egyetlen élő Istenbe helyezte volna minden bizalmát. Éppen ezért eljött az a pont, amikor Istennek muszáj volt elengedni a kezüket, hogy megérezzék, hogy meglássák végre, hogy mi mindent köszönhetnek az Úrnak, és hogy mire jutnak nélküle. Mint ahogy az Úr Jézus a tékozló fiú példázatában a Lukács 15-ben mondta, az apa halála előtt kiadta haszontalan fiának a ráeső részt, és elengedte a kezét. Teljesen természetes és egyértelmű, hogy az ilyen fiú csak bajt hozhatott magára. Mégis szükség volt sajnos erre a próbára ahhoz, hogy belássa neki, mégiscsak otthon az atyai házban van a helye. Egyedül idegenben nem tud boldogulni. Otthon viszont mindig várja szerető szívű, bocsánatra kész atya. És a nagy szükség után ime boldog lett a végkifejlet ott a példázatban. Így atya is, sőt, megbocsátó, ragaszkodó férjre jellemző szeretettel várja az övéit az Úr. Mindazokat, akik valóban akarnak az övéi maradni, és készek ezért az egész életükre nézve kritikát gyakorolni magukon, megváltozni, elhagyni a bálványokat, mint Izrael, bűnbánattal hazatérni, mint a tékozló fiú. Aki megtagadja Istent, az tulajdonképpen nem vállalja fel őt. A megtagadásban az fejeződik ki, hogy az ember nem akarja, vagy nem akarja felvállalni az Isten szeretetét. Az Úr nagyon sokakat keres, szólongat szeretetével, de nem mindenki fogadja ezt kitörő örömmel. Olyanok is vannak nyilván itt mi közöttünk is, akik a sokadik szólongatásra tudtak végre igent mondani. És igen, vannak olyanok is a világban, akik soha nem fogadják el a feléjük kinyújtott, átszegezett kezet. Vagy egy ideig úgy tűnnek, mint akik hitben járnak, mégis egyszer csak eltűnnek örökre az Isten és az ő gyülekezete köréből. Hiszen talán erre ritkán gondolunk, de a hit megvallásának egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy eljövök az Isten tiszteletbe, az Isten tiszteletre a gyülekezetbe, hogy nem otthon mondom azt, hogy nekem megvan a saját hitem, persze, el se tudod mondani, és bizonyíték sincs rá. A megvallásnak egy nagyon komoly, elengedhetetlen szintere, helyszíne az Isten tiszteleti közösség. Ezért vagyunk együtt. Látva egymást, már is megvalljuk, hogy nekünk fontos az Isten igéje. Ezért nem a tévét nézzük, ezért nem vásárolunk, vagy alszunk éppen a másik oldalunkra fordulva. Az, hogy eljössz a templomba, egy nagyon fontos része a hit megvallásának. A Pál által leírt gondolat nyilván a kereszténység üldöztetésének az idején született. Ő maga is börtönben volt, mikor ezt a levelet írta, a hite miatt. De voltak olyanok, akik nem vállaltak börtön, inkább az egyházat hagyták el. Mert nem tudták és nem akarták vállalni a hit nélkül élő többiek megvetését, a hatóságok zaklatását, üldöztetés lemondást. Nyilván ezért nem vedhetjük meg őket. De mégis tanulni kell az ő tévedésükből, hogy mi ne kövessük el. Tehát voltak olyanok, akik azt mondták az üldöztetéskor, köszönöm, akkor én inkább már nem vagyok keresztjén, tessenek engem békén hagyni. Nyilván a másik oldalon pedig ott vannak azok, akik kitartottak a Krisztus mellett, jóban, rosszban. De hát a legjobb hívőnek is vannak bűnei. Amikor az Isten akaratát, az ő rendjét, tudatosan vagy anélkül, de megszegi a hívő ember, erre mondja hát azt a himnuszunk, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Aki elhagyja az Urat, és nem akar vele élni, annak nem kötelező vele maradnia. Ez a megtagadás, te erre, én arra. Ebben az esetben nyilván az Isten sem kötelezi már semmire a korábban együtt megtett életút. Ez valami olyasmi, mint amikor a házas felek elválnak egymástól, és többé már nem törődnek egymással. Aki tehát megtagadja Istent, annak a döntését az Úr szívfájdalommal, de nyilván tiszteletben tartja, ugyanis az embernek dönteni kell a sorsáról. Itt egy nagyon fontos hitigasságot kell elmondanom nektek, amit nagyon jegyezzetek meg. Aki ott tudja hagyni az Urat örökre, az igazából soha nem is találkozott vele rendesen. Tehát a megtérése sem volt igazi, ha egyáltalán állított magáról ilyesmit, hanem csak valami látszat. Egyházunk úgy érti a Bibliát, hogy akik Isten kiválasztottai, azokat Isten a Szent Lelkével megvilágosítja, és egész életükben meg is tartja őket az üdvösség útján, nyilván ehhez méltó életben járatva őket, és nem istentelenségben. Lehetne ehhez több igét is hozni, én egyet írtam fel, házi feladat otthon elolvasni, Filippiekhez írott levél második fejezete, 12. verstől a 16. versig. Ebben van szó arról, hogy mind az akarás, mind a cselekvést az Isten munkája bennünk. Ezért nem mindegy, hogy hogy élünk, mert az Isten az övéit méltóvá teszi az ő országára. Ugyanakkor az üdvösség és a kiválasztás, tehát a kezdet és a cél nem azért történik, mert mi jók vagy éppen jobbak vagyunk, mint mások. Ha a hívő ember esetleg megrendül a hitében, időlegesen a bűnei elhatalmasodnak benne és fölötte, ebből az állapotából az Isten által felébresztve visszatérhet az Úrhoz. Belátja, beismeri a felsége színe előtt, hogy tévedett, hogy bűnt követett el, és bocsánatot kér. Szeretné, ha folytatódhatna az együtt megkezdett út, mert nem akar az Istennel szakítani, hozzá akar tartozni. Tudja az Úr, hogy porból vétettünk, hogy nem sokat lehet tőlünk várni. Mégis szeret bennünket mindenkit, aki hagyja. Ezért nem lesz ő hűtlen soha. Neki ez a természete, az 1 János 4:7 írja az Isten szeretet. Aki nélküle él, azt elengedi az Úr, de aki vissza akar térni hozzá, mert hozzá tartozik, az szeretettel fogadja. Isten maga a szeretet. A hűtlenség és a megtagadás különbsége végül nagyon jól megfigyelhető Júdásnak és Péternek a nagyheti viselkedéséből. Péter megtagadta az Urat 3-szor is. Júdás meg elárulta. Péter azonban könnyek között visszatért. Beismerte az Úr Jézusnak a tévedését, bocsánatot kért, nem menekült, nem akart Isten nélkül élni és meghalni sem. Júdás ellenben véglegesnek gondolta a szakítást. Számára tényleg többet ért 30 ezüst, mint az Úr Jézus. Amikor pedig végül felismerte tettének súlyát, akkor sem az Úr iránti szeretetet választotta, nem az mozgatta őt, hogy döbbenjen rá a bűnére. Ezért is volt az, hogy beteljesítette magán az egyébként jogos ítéletet, úgy tudjuk Lukács evangélistától, hogy ment és öngyilkos lett. Mi tehát ennek a mai rövid himnusznak, összefoglalásnak a tartalma? Az, hogy nyugodtan bízzunk az Istenben. Mert ha hűek vagyunk hozzá megváltozott élettel, ha tűrünk az ő nevéért, akkor ennek meg lesz a jutalma. Az, hogy minden bajunkban már most átélhetjük, átérezhetjük az Istennek ezt a végtelen szeretetét, az ő mindenhatóságát. Ráadásként pedig már most elmúlhatatlan örök életbirtokosai lehetünk. Szóval becsüljünk meg minden pillanatot, ami Urunkkal tölthetünk. Azonban, ha bűnök között ráébredünk arra, hogy eltávolodtunk az Úrtól, és haza akarunk térni a tékozlás, a hűtlenség után, akkor ne latolgassuk, hogy úgyse fogad bennünket vissza, jaj, túl nagy dolog ez, már én döntöttem, már nem megyek. Feltétlenül menekülj az Istenhez, nem fog elzavarni. Nem azért szeret, amilyen vagy, hanem olyannak is szeret, amilyen most vagy, azért, hogy jobbá tudjon tenni, hogy a szeretetével minden bűnnel és a halállal szemben is megtartson. Ezért kell tehát őrá figyelnünk, és ezt kell minden keresztény embernek tudni, és vallani a szívében mindig. Ilyen csodálatos Istenünk van, ilyen szerető, hűséges Úr Jézusunk. Igaz ez a beszéd. Ámen. Ebben az áldott csöndben köszönjük meg az Úrnak, hogy hűtlenségeink után visszafogadott bennünket. Mindenható Istenünk, köszönjük neked ezt a csodálatos hűséget, amelyre itt a földi világban nem is tudunk igazi rendes példát találni. Köszönjük, hogy mégis segítesz, hogy megérthessük ezt, például azzal, hogy a te népeddel való kapcsolatodat a Szentírásban a házassághoz hasonlítod. Urunk, akik házasságban élünk, jól tudjuk, hogy milyen sokszor valóban engedni kell egyiknek a másik felé. De a mi tapasztalatunk az, hogy olykor nekünk is kell engedni, és a mi bűneinket is el kell engedni a másiknak. Sokkal nagyobb dologról van szó a veled való közösségben, hiszen nekünk nincs mit neked megbocsátani. Itt csak mi vagyunk azok, akik bocsánatra szorulunk. És te még ezzel együtt is felvállalsz bennünket, és nem mondod azt, hogy nekem ez így nem éri meg, hogy én inkább valaki mást szeretnék. Ó, jó atyánk, hálás a szívünk azért, hogy te ilyen hűséggel ragaszkodsz a kiválasztottakhoz, akik ugyanúgy nem méltók a szeretetedre, mint azok, akik te nélküled élnek. De te mégis ragaszkodsz hozzánk az Úr Jézusban. Köszönjük ezt neked. Könyörögve kérünk add, hogy tökéletességre, törekvéssel, az Úr Jézusra való szüntelen odafigyeléssel tudjuk meghálálni neked ezt a te kiválasztó szeretetedet és örök hűségedet. Könyörögve kérünk add, hogy ebből a mai tanításból, amellyel már régen is vádolták a mi egyházunkat, ne az következzen, hogy akkor hátradőlünk, együnk, ígyunk, hiszen minden rendben van, hanem add, hogy ebből még nagyobb elköteleződés hadd következzen te felé, hiszen lehetetlen, hogy akiket Isten lelke újjászült, azok megszűnjenek jót tenni és a jót keresni. Ezzel csak azt bizonyítjuk, ha nem figyelünk rád mégsem, hogy sosem voltunk a tieid. Könyörögve kérünk tehát add, hogy életünk méltóságában az általad munkált cselekvés és akarás határozzon meg bennünket, hogy álljunk a rendelkezésedre, hogy valóban legyen veled élő kapcsolatunk, mert erre hívsz, nem hetente egy órára, vagy éppen évente egy-két találkozásra, hanem arra, hogy folyamatosan veled legyünk. És ez nem kötelesség, hanem boldog kiváltság. Kérünk add, hogy mindenkor ennek lássuk. Hálásak vagyunk azért, mert tényleg a hétköznapokban is olyan sokszor tapasztaljuk azt, hogyha hozzád fordulunk, akkor te nem fordítasz nekünk hátat. Köszönjük, hogy meghallgattad az imádságainkat, amelyeket másokért vagy éppen önmagunkért mondtunk. Ugyanezzel a reménységgel járulunk most is eléd. Amikor arra kérünk téged, hogy erősítsd meg a betegeinket a te beléd vetett hitben, hogy minden napot tudjunk mindannyian ajándéknak venni te tőled, és ne csak akkor kapkodjunk, ha betegek leszünk, hanem már most legyen hála a szívünkben, te feléd, amiért megadott, hogy a mieinkkel, családunkkal, gyülekezettel együtt élhetünk, örvendezhetünk. Kiáltunk hozzád a betegek gyógyulásáért is, ha csak teheted, kérünk, hogy gyógyítsd meg őket. Jó atyánk, könyörögve kérünk, hogy áld meg a gyász miatt fájó szíveket is, hogy találjanak te benned valódi vigasztalásra. Kérünk, hogy szüld újjá a mi egyházunknak valamennyi tagját, hogy a feltámadás ígérete ne valami távolba vesző, ködös dolog legyen, amiről beszélni se érdemes, mert hát nem jött onnan még vissza senki. Jó atyánk, rettenetes ítélet az egyházon, ha ez az általános vélemény. Kérünk, add, hogy ne így gondolkodjunk a feltámadásról, hanem őszinte, tiszta szívvel tudjuk befogadni azt, amit te mondasz, mert te visszajöttél onnan, és el is mondtad azt, amit nekünk tudni kell a halálról és a feltámadásról. Talán akkor elhihetnénk neked, mi, a te néped, akiket rólad neveznek keresztjénnek. Kérünk, add, hogy legyünk ebben sokkal erősebbek és eltökéltebbek. Hiszen ebből az örök élet reménységéből, megalapozott reménységéből fakadhat, hogy már itt ebben a világban is tényleg másként élünk, mint azok, akiknek nincs ilyen reménységük. Tényleg akkor már nem csak a földi boldogulás lesz fontos a számunkra. Akkor már valóban érezni fogjuk, hogy ezek a földi eszközök, bosszúállás, szeretetlenség égetik a kezünket, hogy nem akarunk ilyenekkel élni, ezek nem a mi eszközeink. Könyörögve kérünk, add, hogy legyünk beszédünkben, gondolkodásunkban, viselkedésünkben is méltóbbak hozzád. Kérünk, Urunk, add, hogy mindeközben mindig téged lássunk, hogy benned gyönyörködjünk a te hűségedben, a te szeretetedben. Kérünk, hogy áld meg ezt a forrongó világot is, hogy senki ne kívánja a mások vesztét. Kérünk, segíts, hogy ahol már háborúság van, ott mégiscsak találjanak valami módon a békére lehetőséget. Ebben is csak te segíthetsz, add, hogy rád figyeljenek a világ vezetői. Könyörögve kérünk, áld meg a nemzetünket is, minden magyar embert határokon, innen és a határokon túl. Te add, hogy egységben élhessünk, hogy együtt gondolkodhassunk, de nem mások kárára, hanem azért, hogy a tőled való feladatát kiki végezhesse. Régen is akkor tudott ez a nemzet nagy lenni, amikor beléd kapaszkodott. Kérünk add, hogy hadd legyen ez most is így. Tőled kérjük, tőled várjuk az országunknak, a nemzetünknek a felemelkedését. Kérünk, legyél mindnyájunkkal a ránk következő napokon is. Te tudod, hogy mit tartogat számunkra a jövendő. Könyörögve kérünk, add, hogy akár jó, akár rossz legyen benne. Te nálad találjunk enyhülésre, erőforrásra. Te őrizd meg mindnyájunkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. A kegyelem legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Ámen.